Sok szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek, meg mindenkit egyébként. Most először kérdezek tőletek, hogy látom, hogy van, akinél van egy kis plüssi játék, és hogy szeretitek az állatokat. És hogy milyen állatokat szerettek?
Farkas.
Farkas. Ez igen.
Kutya.
Kutya. Milyen állatokat szerettek?
Csíkok.
Tengeri állatokat?
Igen.
Jó. Többiek?
Hápia.
Miért?
Hápia.
Na, az nekem ez egy jó. Ezt csak más összefüggésben hallottam eddig. Na, hát lovakat szeretél valaki? Szeretitek. Picit szomorúan, de az én történetemben lesznek lovak, de aztán a vége már nem szomorú a történetnek. Arról szólt történet, és ez egy jól tudom, ez egy valós leírás, hogy volt egy tudós bácsi, de most miről szól a történetem, valamiféle betegséggel, járvánnyal való küzdelemről. Vajon miért van ez a levegőbe? Nem tudom. Szóval úgy hívták ezt a bácsit, hogy Pasteur. Egy francia személy. Ugye tudjuk arról is, hogy egy egész eljárást is kötnek a nevéhez. De majd erről máskor beszélünk. És képzeljétek el, próbálom, hogy teljesen gyereknyelven mondani, hogy ez a bácsi, hogy kísérletezett, nagyon sokan azt mondták, hogy ez nagyon veszélyes ez a kísérlet. Hogy te itt tenyészted ezeket a baktériumokat, és egyre nagyobb mennyiségben itt van, ez nagyon veszélyes. Hát hogyha ezt elengedjük, szétengedjük, akkor mindenki megbetegszik. És amikor tovább folytatta a kísérleteit, akkor el kellett mennie Párizsba. Ugye Párizs az Franciaország fővárosa, ki kellett költöznie, és egy laboratóriumot kellett végül is valahol az erdőbe ő neki kicsit elrejtve összeállítani. És ebbe a laboratóriumba 20 gyönyörű szép lovat is elvittek. Na és amikor megérkeztek ezek a lovak ebbe a laboratóriumba, akkor ez a tudós, Pasteur szólt az orvosnak, franciások vannak itt, hogyan kell ezt mondani, egy R-U-H, franciául, egy doktor Rue, mégis. A doktor Rue-nek szólt, hogy hozza elő, megint félreértető a név is, jó? Hozza elő azt a nagy vödröt, amiben ezt a sok tenyésztett, hónapokon át tenyésztett baktérium van. És előhozta, és képzeljétek el, bekelte a lovaknak az orrát, a szemét, a száját, ezzel a gyilkos baktérium. Annyi baktérium volt ebbe, hogy ezt fekete diftéria baktérium, hogy ezt elereszték, egész Franciaország elpusztult volna. Bekente a lovaknak a száját, szemét, mindenét. Hát meg is betegedtek ezek a pacik. Na de miért csinált ilyet? Gondolkodhatunk, miért csinált ilyet ez a bácsi? Hát hogy? Tényleg micsoda vad kísérlet az, amit ő tesz? Na! Sajnos a lovak közül több elpusztult az éjszaka. Amikor ezt este megcsinálták velük, éjszaka sorba jelezték, hogy az első paci is elpusztult, a második és a 20 ló közül már csak egyetlen egy él. Többen azt mondták, hogy na jó, mi nem is nézzük ezt a szörnyű kísérletet, hazamegyünk, ez nem alszok itt. Mindenki menjen haza, mert ennek semmi értelme. De Pasteur meg Dr. Rue azt mondták, hogy ha megbíztak egy embert, hogyha ez a ló, amelyik most még szenved, és lázas ez is nagyon, ha bármi változás történik az állapotában, azonnal értesítsék őket. Az éjszaka közepén, bármikor. És egyszer csak éjszaka kettőkor Dr. Rue-nek jelzi ez a személy, hogy a ló testhőmérséklete 2 fokot csökkent. Már nem annyira lázas. Nagyon megörült ennek a jó hírnek, és úgy néz ki, hogy ez a paci nagyon hamar már talpra is tudott állni, még jobb lett a hőmérséklete, legyőzte ezt a betegséget. A vérébe kitermelődött egy ellenanyag erre a betegségre. Hogyan kell legyőzni ezeket a szörnyű baktériumokat, ezt a fekete diftériát? Na hát itt még nincsen vége a történetünknek, és még vannak ilyen szomorú részei. Akkor ez a bácsi oda ment, ez a Dr. Rue, ehhez a pacihoz, és sajnos, hogy is kell ezt elmondanom, azt mondta, hogy hozzatok ide egy olyan megfelelő eszközt, amivel ezt a pacit elaltatjuk, mert a vérét ki kell vennünk, mert abban benne van az ellenanyag. Most már az az anyag, ami benne van a vérébe, ami kitermelődött, az le tudja győzni ezt a betegséget. Hát bizony a pacinak a vérét ki kellett szívni, és gyorsan, gyors lovasok bementek a városba, utat törtek maguknak a kórházba, oda mentek, 300 kis csecsemő volt fekete diftériával megfertőzve a kórháznak az osztályán. Mindegyikben nagyon gyorsan beoltották ezt a vért. Majdnem minden kisgyerek teljesen egészségesen kikerülhetett a kórházból. 300 kisgyerek. És azért siettek ennyire, és azért rohantak az éjszaka, hogy minél előbb ezzel az ellenanyaggal odaérjenek. Tehát akkor még egyszer ismételjük, hát mi is történt? Megvolt a fekete diftéria baktérium, ott volt egy nagy vödörben náluk, bekenték a lovaknak a száját, orrát, hogy lesz-e olyan, amelyikben túléli ezt a betegséget. És az egyik túlélte, és amelyik túlélte, az a vérét adta, és azzal beoltva a gyermekek is megmenekültek. Picit ez a történet nekem arról szól, hogy a győztesnek a vére az megmenti a többieket. Eszetekbe jut valami másik történet, ami erről szól? Ugye? Jézus Krisztus története nem csak 300-on segített, hanem mindannyiunknak gyógyírt jelent és gyógyulást. És ez a történet is egy piciben arról beszélt, hogy valami betegség felüti a fejét, akkor van egy győztes, aki egy kicsit áldozat is lesz, akinek a vére megmenti a többieket. És ezt kicsit újraélhették ezek az emberek. De mi is újraélhetjük. Mert Jézus Krisztus az a személy, az a győztes, akinek a vére minket is megmentett. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és egy olyan történetről fogunk a mai alkalommal elmélkedni, amiben úgy érzem, hogy szintén egy lelkigondozói kérdést tudunk tárgyalni, ami tulajdonképpen példát adhat számunkra is az egymáshoz való odafigyelés, a nehéz helyzetbe való egymásra találás esetére. Tulajdonképpen egy olyan történetet olvasnék el nektek, János Evangélium a 21. fejezet első 14 verset, nem tudom, ki szoktátok-e ilyenkor vetíteni, és akkor elolvassuk együtt. Hát János Evangélium a 21. fejezet első 14 verse, ami útmutatóul fog szolgálni a mai elmélkedéshez. János 21, és akkor az első verstől pörgessük végig a szöveget. Oké. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengernél. Megjelentette pedig eképpen. Együtt valának Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátanael, Galileai Kánából való, Zebedeus fiai, és más kettős az ő tanítványai közül. Mondd nekik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondd neki, elmegyünk mi is te veled. Elmenének, és azonnal a hajóba szállának, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledék megáll a Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondd azért nekik Jézus, fiai, van-e valami ennivalótok? Felelének neki, nincsen. Ő pedig mondta nekik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halak sokasága miatt. Szóval azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallja valahogy ott van az Úr, magára vevi az ingét, mert mezítelen vala, és bevetté magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón menének, mert nem messze valának a parttól, hanem mint egy 200 sínyire. És vonszák vala a hálót a halakkal. Amikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon van hal és kenyér. Mondani nekik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszáll a Simon Péter, és kivon a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi vala, nem szakadozik vala a háló. Mondani nekik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem meri valatőle megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudják valahogy ő, hogy az Úr ő. Oda méne azért Jézus, és vevi a kenyet, és adá nékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványát, minek utána feltámadt a halálból. Egyelőre megállhatnák ennél a szakasznál. Amikor elolvasok egy ilyen szakaszt, azért tudom, hogy szembeötlő, hogy vannak ilyen kimondott, kimondatlan dolgok is, itt látják, tanítanak, hogy hát biztos, hogy az Úr az, meg némi szorongás, félelem is érzékelhető a részükről, némi bizonytalanságos érezhető, de vajon mi az előzménye ennek az egész történésnek, és én azt hiszem, hogy mindannyiunk által nagyon jól ismert szakaszra kell, hogy utalja, mégpedig arra, hogy ezek a tanítványok azok, akik nemrég együtt töltötték az időt a mesterrel, de egy bizonyos szakasznál tulajdonképpen a feszültségek fokozódása kor szanaszét szélettek mellőle, és akkor még egy szemét kiemelhetnék, aki meg is tagadta őt háromszor, Simon Péter. Van itt egy rendezetlen ügy, mondhatnám ezt is. Van itt egy olyan belső feszültséget keltő, egy olyan dolog, amit nem is tudom, hogy hogyan lehet az életben tovább viselni, hiszen az egyik legszörnyűbb dolog, egy baráttal kapcsolatban olyan helyzetbe kerülni, hogy őt nem, én remélem, hogy nem értetek át ilyet, hogy egy barát szembe kerül veletek, vagy te valakivel, aki barát volt régen, egy bizonyos magatartás miatt szembe kerülsz. Azért azt gondolom, hogy az élet olyan, hogy újra produkálja azokat az eseményeket, amikről olvasunk, és akár lehetünk ki ennek is a részesei. Most én például biztos, hogy vagyok egy olyanban, valaki, és érzem a részt benne, nehezteléssel néz vissza, biztos én is tettem volna másképpen, de hogy igazából csak annyit szeretném volna érzékeltetni, hogy belekerülhetünk ilyen helyzetekbe, amikor rendezni kellene valamit. Az én ügyem most nem olyan súlyos, mint amit itt látok. Mert egy megrendítő pillanat az előzménye mindezeknek. Hiszen a Lukács evangélium 22. fejezetben úgy olvasom, és azonnal, amikor ő még beszélt, megszólalt a kakas, de ugye Márk 14 leírta, hogy ő pedig kezdte átkozódni és esküdözni, hogy nem ismerem azt az embert, akiről beszélsz. Akiről beszéltek. És amikor ő még beszélt, megszólalt a kakas, és hátrafordulván az Úr tekinte Péterre, és megemlékezik Péter az Úr szaváról, amint mondta néki, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem, és kimenvén Péter keservesen síra. Hát ez a keserves sírás az, amire először utalni szeretnék. Egy olyan pillanat, amikor tudatosul valakibe, hogy amit én tettem, hát arra én nem is tudom, hogy hogy van magyarázat vagy bocsánat. Hogy ez szétfeszít belülről. Én inkább elszaladok erről a helyről. És ami még tettézi mindez, hogy néhány óra múlva Jézus halott volt. Vajon hogy érkezik feloldás erre a helyzetre? Két nappal később az asszonyok a feltámadás örömhírére számolnak be. És azt is láthatjuk, hogy már ott valami elindul, bemenvén a sírboltba, látnak egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megfélemlének, és mondják neki, azt pedig mondanék, hogy ne féljetek, názáreti Jézust keresitek, aki megfeszítetett, föltámadott, nincsen itt, íme a hely, ahol őt helyezték, de menjetek el, mondjátok az ő tanítványainak, emlékszik-e valaki, hogy hogy van leírva ez a szakasz, és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába, ott megtaláljátok őt, amit megmondatott nektek. Milyen érdekes kis finomság, hogyha az előző részletet nézzük, hogy mondjátok meg a tanítványoknak, mint amíg angyalok is belennének ebbe, avatva, hogy aztán Péter is legyen ott. Mert hogy egy valós veszélye van annak, hogy ez egy feldolgozhatatlan helyzet. Nekem van-e jogom oda menni? És lehet, hogy bennem átfutott volna ez, vagy úgy gondolom, lehet, hogy bennetek is, hogy na most én oda mehetek-e újra, ezek után. De ugye az üzenet úgy szól, hogy gyertek, tanítványok, és Péternek is mondjátok meg. Egyébként lehet, hogy ő magát is ilyen elkülönítve érezte, hogy vannak a tanítványok, meg vagyok én. És én amikor végig gondolom, hogy Péternek az érzései mik lehettek, akkor eszembe jut az, hogy talán arra gondolt, hogy tehát ő benne is végfut. Na most tényleg, én ki vagyok? Ha már nem ez egyik tanítvány. Ha már engem külön így meg kell említeni, amit én is érzek, ki vagyok én? Egy áruló vagyok? Maradhatok valamilyen módon tanítvány, mert azért az egy teljesen más tapasztalás volt a részemről. És mi történik ilyenkor, amikor egy ilyen helyzetbe kerülök? És nem tudom, bele tudtok-e érezni egy olyan helyzetben magatokat, amikor valahogy egy ilyen érzés megkörnyékez, és velem van. Nem is tudom, hogy hányadán állok. Nem tudom, hogy azok a tettek, amiket elkövettem, azok mivé avanzsáltak itt már engem. Én azt gondolom, hogy elveszítem a belső örömömet. Ami eddig olyan szép volt az életben, olyan magabiztosan járkálhattam, örülhettem dolgoknak, most úgy kihúj. Most nem tudok örülni annak, hogy mindjárt virágoznak a fák. Nem tudok örülni azoknak a körülményeknek, amik eddig szépé tették az életet. Megszűnik ez a belső öröm, és nincs más külső öröm sem számomra. Elvesztem azt a bizonyosságomat is, hogy mire rendeltettem én ezen a földön. Hogy ki vagyok én, és Mi az elhivatottságom? Tulajdonképpen az önmagamról alkotott egy ilyen pozitív képet, hogy én ki vagyok, kihez tartozom, merre tart az életem, ez roskadozni látszik. Lehet, hogy még a bátorságomat is elveszítem, hogy ami eddig olyan természetesen ment, most nem merek odaállni. És én úgy gondolom, hogy Péter ezeket elveszíti. És egy kicsit ez a történet, ez erről a feszültségről is szól. Most gondoljatok bele, Péter ott van a tanítványokkal, most már elmentünk Galileába, engem is megszólítottak. Én is itt vagyok, és azt mondja, hogy ülnek, és biztos, hogy feszültséggel teli percek ezek a számára. Valamit kellene csinálni, valamit, amihez nyúlhatok, és azt mondja, hogy hát én elmegyek halászni. Hát én ezt nem bírom tovább. Szeretnék valamihez nyúlni, ami régen örömet adott. Amiben úgy otthon érzem magam. Hogyha jó, akkor nem vagyok tanítvány, honnan is indultam, talán a halász az még vagyok. És erre azt mondják a többiek, hogy mi is megyünk veled. Ez is már azért egy sokat kifejező kép, hogy ezt a többi tanítvány megérzi, hogy hát most nem kellene egyedül hagyni, meg hogy valószínű, hogy következik is a helyzetből, hogy hát mi nekünk is le kell foglalni valamivel az időnket, megyünk mi is. És próbálkoznak. És abban is kudarc újra. És ahogy olvastam, minden megváltozik, hiszen Jézus feltűnik, és Péter örömmel rohan hozzá, és János le is írja ezt a helyzetet, amikor odaszaladt hozzá. És ahogy ők visszamentek halászni, és talán arra gondolt, hogy azt még tudom becsületesen meg jól csinálni, és esetleg abban is kudarcot vall. Az életnek egy ilyen besötétedett szakasza után következik egy szép hajnal Jézussal. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy amikor az életünk egy ilyen sötét szakaszba érkezne, akkor lássuk meg Krisztust ott a parton, egy szép hajnalon. Hogy ott vár rám. Én azt gondolom, hogyha véletlenül az az érzésem lenne, hogy az én életem középpontjából kikerült Jézus, akkor kiderül, hogy ez csak az én észlelésem, mert ő vár rám. Ő, hogyha én oda tettem csak a peremére, akkor ott a peremén megáll, és vár. És én nem úgy látom Jézust itt a parton, hogy most szidni készül. Nem úgy látom, mint aki veszekedni készül. Hanem rákérdez majd valami fontos dologra, hiszen tudjuk, hogy folytatódik ez a történet, majd mindjárt el is fogjuk olvasni. Aztán azt is megfigyeltük, hogy ebben a történetben nem fognak a tanítványok semmit, majd pedig Jézus szavára roskadozik a hálójuk. És én úgy gondolom, hogy ma is úgy történik az életünkben, hogy azokat a változásokat, amiket mi szeretnénk megtenni, meg ami kifejezi a mi tehetetlenségünket, és utána meg az, hogy nem is vagyunk annyira tehetetlenek, ezt a változást, ezt egyébként Jézus mozgatja. És akkor ott ülünk a parton vele, falatozunk szimbolikusan, ahogy a tanítványok tették. Újra szemtől szembe lehet találkozni az üdvözítővel, akkor is, hogyha óriási varga betűt írt le az életem. És akkor Jézus azt úgy gondolom, hogy egy kis utazásra meghívja Pétert. És akkor olvassuk el, talán nem tudom, megvan-e még a 15-től 17. versek is. megkérdezi tőle, 15. vers, és aztán megebédelenek, mondta Jézus Simon Péternek, mert itt nem fejeződött be, hogy ott vagyok az életed peremén, tudok jó tanácsot adni neked, jelen tudok lenni, hanem tovább megy Jézus, és azt mondja, Simon, Jóna fia, jobban szeretszél engem ezeknél. Hogyha nem értenénk azt, hogy ez egy lelki gondozói helyzet, akkor egy kicsit arra is gondolkodhatnánk, hogy mi az, hogy valaki jobban szereti Jézust, meg nem is értem, hogy hogy lehet ilyen kérdéseket feltenni, meg hát tényleg ez az igazság, hogy valaki jobban szereti, meg a másik nem, meg mi az, hogy azt mondta, hogy ezek igaz, hogy azért ez károli fordítás, nem biztos, hogy átjön, hogy azért itt van tisztelet. Mondanék ki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondd neki, legeltesd az én bárányaimat, egyelőre idáig jussunk el. Érdekes, hogy ugye Kéfás kapott egy nevet Jézustól, hogy Péter, és itt azt mondja neki, hogy Simon, Jóna fia. Ugye? Hogy induljunk az alapoktól. De ez nem azt jelenti, hogy most akkor le akarlak szidni téged, hanem azt érzem, hogy látom, te visszamentél egy kicsit halászni, te most ebben a helyzetben vagy, hát itt szólítalak meg, Péter. De nem az, hogy majd számon kérem rajta, hogy te hogy lehetsz olyan Simon, most szeretnélek leszidni, hanem inkább úgy látjuk, hogy mintha azt mondaná neki, hogy na akkor Péter, halász uram, beszélgessünk egy kicsit. És én azt gondolom, hogyha négy szem közt maradok az Úrral, akkor nem kerülhetem el azt, hogy elindul egy ilyen beszélgetés, egy ilyen szelíd beszélgetés vele. És valószínűleg egy olyan szemmel néz rám, nem egy vádló, vagy egy számonkérő szemmel, hanem egy érdeklődő és szelíd szemmel. De miért teszi ezt Jézus? Hát valószínű, hogy nem azt mondta, hogy figyelj, nem is történt semmi, hanem az, hogy hát én látom, hogy átélette azt, amit tettél, mert ez tényleg egy komoly helyzet volt, ami adódott a szíved. Nem véletlenül érzed azt, amiket érzel. Szükséged van arra, hogy megtapasztald azt, hogy át kell menni egy ilyen mélységen, vagy át lehet menni egy ilyen mélységen. Ami érdekes dolog, hogy megengedi az Isten, hogy milyen mélységekbe kerüljünk. Talán mondhatnánk azt is, hogy miért. De hogy azt is észrevehetjük, hogy ezek, talán Széchenyi István is megfogalmazott egy ilyen érdekes mondatot, amit átértethetünk a lelki életre is, hogy azok a dolgok, amelyek bukásokat képezik az életünkbe, azok a kövek, azokat lépcsőkké lehet építeni. Tehát én megérzem azt, hogy ennek súlya van ennek a kőnek, de ebből egy közelebbi kapcsolat is épülhet. De hogy ennek megvan a módja. Azt hiszem, nagyon sokszor lelki fájdalommal jár az, amit tényleg én, mint ember tapasztalok saját magam részéről, gyengeségeimmel szembesülök. Kicsúszik a kontroll a kezemből, amit azt hittem, hogy mindvégig ott marad az életben. És ebben a pillanatban Jézus megszólít engem, ahogy megszólította őt is. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Ugye biztosan tudjátok, hogy a szeretetnek többféle szava van a Bibliában. Van a erosz, van a filein, vagy fileó, ugye, az agapé. Na és vajon melyik szó szerepel itt? Ez is érdekes lehet. Görögben melyik szó? Az agapé. És mit szoktunk mondani az agapéről, hogy az isteni szeretet, a feltétel nélküli szeretet. És azt mondja, hogy Ezzel a feltétel nélküli szeretettel szeretsz engem, Péter. És amikor Péter válaszol, akkor azt mondja, hogy philosze, tehát hogyha sok görögös van itt, úgy azt látom, úgyhogy ők majd mondják, hogy mit is mondott Péter? Hát azzal a... Ez már nem azt mondta, hogy azzal az isteni szeretettel, hanem azzal az emberi... Tehát talán mint azt mondaná, hogy a tőlem telhető szeretettel szeretlek. Te tudod, hogy én a tőlem telhető szeretet. Szeretsz engem, Péter, feltétel nélkül? Hát én azzal a tőlem telhető szeretettel szeretlek, tudod. Nem állítom azt, hogy én úgy tudok szeretni, mint te. Egy picit azt is mondja Péter. Én nem mondom, hogy arra vagyok képes, de most szembesültem vele, hogy nekem ez nem megy. És ezt elismerem. Ahogy tőled tanultam, tőled láttam, nem megy. Úgy szeretlek, ahogy egy ilyen embertől kitelik, amilyen én vagyok, egy ilyen halásztól, egy ilyen. Talán tanulatlan ember, mindenféle gondolhat magáról Péter. És ismétlődik újra ez a párbeszéd, hiszen nem áll meg ennél a pillanatnál. Mondanék ki ismét másodszor is, Simójon a fia, szeretsz engem? És megint azt kérdezi, hogy agapász? Ne. Tehát szeretsz engem ezzel az isteni szeretettel? Igen, Uram, te tudod, hogy én philosze, ezzel az emberi szeretettel szeretlek téged. Őrizd az én juhaimat, mondja neki. Erre Jézus Krisztus, aki mint egy tovább lelki gondozza Pétert. Majd a harmadik kérdésnél történik valami változás. Mondanék ki harmadszor is, Simon Jóna fia, és ugye meg kell néznünk itt a görög szöveget, mert itt azt kérdezi, hogy fileisz? Ne. Hát akkor... Azzal az emberi szeretettel, Péter, ami tőled te, azzal szeretsz engem? És Péter, aki már szembesít veled azzal, és ott van a szívében, hogy nekem nem megy úgy, mint neked, Jézus. Azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én ezzel a tőlem telhető szeretettel szeretlek téged. És mondja neki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit azt is kifejezi ez a történet, bár kétszeri kérdésben, ami ugye nagyon sokszor mondjuk a Bibliában azt is látjuk, hogy bizony, bizony, mondom neked. Kétszer elhangzó Jézus korabeli párbeszédben van valami erős bizonygatás. Nos, akkor Péter, te tudod, hogy nem megy neked azzal a szeretettel való szeretet. Azzal a szeretettel szeretsz engem, ami tőled telik. Ezzel egy kicsit azt is üzeni nekem, Jézus, hogy én elfogadom tőled. Azt a tőled telhető szeretetet. Szeretne ez a szakasz emlékeztetni bennünket, hogy Isten iránt végzett szolgálatunk alapja egyébként is a szeretet. Mert hiszen mi történt akkor, amikor Jézus meghallotta Pétertől, hogy szereti őt? Ha szeretsz engem, akkor legeltesd az én juhaimat, akkor feladatot adok neked. Igazából így tudom elmondani, hiszen háromszor is elmondja a felszólítást, hogy jó, akkor törődj az én bárányaimmal. Akkor van feladatod, Péter, akit itt keresled, hogy te ki is vagy, és mi is vagy. Hadd mondjam el, hogy van feladat a számodra. Amikor Jézus harmadszorra kérdezi Pétertől, hogy szeretsz engem, akkor Péter elszomorodott, és harmadszor, amikor megkérdezte tőle, és azt mondja, hogy Uram, te tudod, hogy szeretsz engem, akkor talán átfutott Péternek az agyán az is, hogy nem rég ott a felházban volt már egy beszélgetésünk. És akkor én úgy nyilatkoztam, hogy én azzal a mindent elsöprő szeretettel szeretlek téged. Akkor még úgy gondoltam. Akkor még elég erős volt az egóm is. És talán nem is voltam tisztában a saját képességeimmel, és azt mondtam, hogy a halálba bárhova követlek, én aztán ott leszek. De most, amikor újra Jézussal beszélget, akkor azt mondja, hogy most már nem vagyok ám abban biztos, sőt, tudom, hogy hát ez, nem, ez nekem így nem megy. És én azt hiszem, hogy a keresztény lelki növekedésben benne van ez, mint ahogy az énekkel is elmondjuk, hogy a bizalmam csak te vagy, Jézus, tehát, hogy hát most már nem magamban van ez a bizalom. De hadd emeljem ki, hogy Jézus nem akarja abba, tehát mikor látja Péternek a nagy hevességét, és ugye akkor mondta, hogy hát bizony meg fogsz tagadni engem, te még nem ismered magad, akkor nem hagyta ebbe az állapotba Pétert, hanem utána ment. Külön üzent neki, hogy jöjjön, külön figyel az ő ügyére, és külön szeretné lelki gondozni őt, és újra megbízni feladatokkal. És nem csak annyit akar elmondani, hogy meg akarsz-e még egyszer tagadni engem az életben, ami valószínűleg már nem következne be. Mert Péter átesett egy ilyen élményen, és azt mondja, hogy soha többé. Nem csak azt mondja, hogy akkor bizonyosodjunk meg arról, hogy mindez helyre került, hanem azt mondja, hogy akkor van feladatom számodra. Szolgálatra hívlak. Tegyél meg egy új elkötelezést. Persze a korai egyházi tradíciók szerint Péter valójában is szenvedett, és hogy őt is keresztre feszítették fejjel lefelé a hagyomány szerint. Érdekes módon ezután a beszélgetés után, az újra kapcsolódás után, az újra megkapott feladat után képes már arra, amire addig nem volt. És mint mondtam, ezt a döntő változást nem csak a halak esetében, hanem a lelki fejlődés esetében is Krisztus teszi hozzá. És akkor az ő halálával már megdicsőíti Krisztust. Az, akkor már nem arról szól, hogy én aztán milyen erős vagyok, és én is követlek mindenhova téged, hanem egy teljesen más érzésekkel átítatott állapot ez Péternél. És én most hadd tegyem fel, kedves gyülekezet, számotokra, hogyha ma megkérdezi Jézus, mert azt mondtam, hogy a szeretet az lesz az alapja a szolgálatunknak. Hogy ma Jézus megkérdezi tőlem, hogy szeretsz-e engem, akkor mit válaszolok? És én úgy néz ki, hogy egy kicsit el is bizonytalanodtam, amikor most ezt a kérdést magamhoz is felteszem, mert na most persze könnyű azt mondani, amit Péter először is mondott, hogy Uram, mindenhova követlek. És úgy néz ki, hogy talán erre a kérdésre nem is annyira szavakkal kell válaszolni, hanem inkább a szavai, a tetteim felelnek erre, meg ahogy élek. Talán az, ami amiben az is benne van, hogy mi van akkor, hogyha még át kell esnem valami olyan tapasztalaton, amilyen nem Péter átesik. Szembesülnöm kell azzal a gyengeséggel, ami engem jellemez. De milyen jó, hogy az a reménységem is megvan, hogy Jézus engem se fog ott hagyni egy ilyen helyzetbe. A legnehezebb helyzetbe sem maradok magamra, hanem van segítségem. Na és egyébként felteszem a kérdést, hogy amikor engem Jézus elhív az ő tanítványának, hogy én is legyek ott. És amikor én is átélem a saját gyengeségeimet, és ebben megerősítést kapok, akkor ha mégis a szeretetre alapul az a küldetés, amit ad, akkor nem része annak a küldetésnek az, hogy én is egy mai helyzetben ugyanúgy álljak más emberek mellé, ahogy ő oda állt én mellém, vagy ahogy oda állt Péter mellé? hogy ugyanúgy ne az ítélet, a szigor, vagy valami hasonló dolog jellemezzen engem, amikor valaki nehézségek között találja magát. És azért ennél nagyobb nehézség, vagy Krisztus átkozódva valaki megtagadja. Tehát erre az esetre is vonatkozott Jézus különleges bánásmódja, akkor nem kell, hogy én is egy ilyen szeretetteljes meghívást kapjak arra, hogy másoknak az életében egy olyan figyelmes lelki gondozó legyek, aki képviseli Krisztusnak a szeretetét, azt a gyengétséget, azt az odafigyelést, amit Péter részére biztosított. Nem lehetséges, hogy én is legyek egy olyan személy, aki a másikra odafigyelve, az ő szükségletei szerint vele együtt halad, és végül eljut arra, együtt arra a gondolatra, hogy hát Uram, a tőlem telhető szeretettel én szeretlek téged. És én most már látom, hogy ez a kontroll nem nálam van, ez mindet nem bír el, hogy ez téged jellemez, ez az isteni szeretet, és abban bízva, hogy ez rám is érvényes, ez a szeretet. Én azt hiszem, hogy szeretlek téged, és kérlek, nekem is adj egy ilyen küldetést, hogy legyek mások vigasztalója. Egy új elköteleződésnek a része. Ami azután is szól, hogy kiderült, hogy nincs hatalmamba minden helyzetbe való bátor kiállás, remekül teljesítés, legszebb szavak használata, hanem bizony éppen ennek az ellenkezője is igaz lehet rám egy adott pillanatban. És mint mondtam, Péterről azt olvassuk, vagy az mondja a hagyomány, hogy őt fejjel lefelé keresztre feszítették, mert ugye hagyomány szerint ő azt mondta, hogy nem méltó arra, hogy ő vele is ugyanolyan helyzetben történjen meg ez, mint Krisztus. Az talán túl nagy megtiszteltetés lehetne. De azt nézem, hogy miután meg lett bízva a nyáj legeltetésével, Krisztus iránti hűsége új erőre kapott, akkor visszanyeri a tanítványtársai bizalmát is. Ez a Péter nagy befolyásra tesz szert az egyházban. És én szerintem, ha ma meghívnánk ide egy prédikációra, akkor nem azt mondanánk, hogy tudjátok, ez az a Péter, aki háromszor megtagadta. Tehát nem ezzel lenne felvezetve. Hiszen ez az egész történet valahol, de azért mi emberek hajlamosak vagyunk valakiről beszélni, hogy ott van, tudod, ő az, aki azt csinálta, hogy. De hogy ez valahol el is tűnt a történetben, és eltörpült. És amit átélhetett a galileai tengernél, Péter magával viszi egy egész életen át. És már ő se azt akarja, hogy mindenkitől azt kérje számon, hogy vajon a te teljesítményed ez egy Krisztussal egyenértékű teljesítmény lesz-e, hanem átértékelve azt olvasom tőle, és ezek legyenek a záró soraink. 1 Péter 5, 1-től 4-ben, Péter első levele, 5. fejezet 1-től 4-ben, a köztetek levő presbitereket kérem, én a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenő dicsőségének a részese. Legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját. Én is átadom ezt a feladatot nektek, amit én tőle kaptam. Gondot viselvén arra, nem kényszerítésből, hanem örömest. Sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeten, hanem mint példányképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Bár csak ezt a... Én azt gondolom, hogy nem fog megkímélni bennünket az élet attól, hogy átéljünk valamiféle péteri élményt, ha nem is ilyen drasztikusan, de átélünk. És amikor ezt átéltük, bár csak megtapasztalnánk azt a lelkigondozói magatartást, hogy Krisztus visszahív magához, és hogy legyen alkalmunk arra, hogy elmondhassuk neki, hogy Uram, azzal a Péteri, Andrási, Erikai, Márki, Tamási, szeretettel szeretlek téged, amivel én meg tudom tenni ezt. És adj erre erőt nekem. Uram, és amikor ezt elmondhatom neki, akkor azt mondja, hogy jó, akkor legeltelt az én juhaimat. Akkor te is tedd meg azt, amit. Vidd el tovább ezt a vigasztaló szeretetet a többieknek. Legeltesd őket. És mi is a legeltetés? Hát, most szüksége van vízre, ezt figyelem. Most szüksége van friss, legelőre, azt figyelem. Most egy kis pátyolgatásra van szüksége. Most egy kis simogatásra. Most egy-két jó szóra. Most egy orvosságra. Akkor ezekben ott vagyok. És legeltetem az övéit. És azt mondja, hogy és mikor megjelenik a főpásztor, akkor elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Bárcsak átélnénk ezt is, mind a mellett, hogy szükséges átélnünk, hogy ezek a szépítő kockák is oda kerüljenek a helyükre az életünkbe. És hogy Krisztus mindezt bennünket ismerve, elfogadva és szeretve, ezt előkészítette nekünk, ezért hálásak lehetünk. Élünk ezzel a feladattal. Az ő kegyelméből amen. Atyánk, megköszönjük neked, hogy ismerve az embert, te előkészítetted a mi megváltásunkat, és a mi megváltásunk, ami a te célod, az olyan dolgok mentén következhet be, amelyek ki vannak kövezve szomorú pillanatokkal is, de felkészültél erre, Uram, és elkészítetted a lelki gondozásnak, a gondoskodásnak, a testvéri szeretetnek az útját. Köszönjük, Urunk, hogy vannak olyan emberek, akik betöltik azt a feladatot az életünkbe, hogy bennünket elfogadjanak, szeressenek olyannak, amilyenek vagyunk, és hogy ez bennünket arra ösztönöz, mint ahogy Pétert, és hogy akkor nem azt mondja, hogy mivel szeretsz, akkor jó leszek én halásznak, vagy még annak sem, hanem ez arra ösztönöz, hogy akkor én ezt a szeretetet továbbadjam, és én növekedjek ebben a szeretetben. Hogy a tőlem telhető szeretet, ami most már immár nagyobb, hiszen gazdagabb egy tapasztalattal. Most már azzal a tőlem telhető szeretettel szeretlek téged. És immár ez, így a lehetőségeim nőttek. Mert megtapasztaltam, hogy te lehajolsz az emberhez, legyen az bármilyen körülmények között, legyen az bármilyen öntelt, bármennyire magában bízó, és amikor ezzel szembesül, nem hagyod magára, nem lehajolsz hozzá, Uram. Köszönöm, hogy a mi életünk is tele van olyan tapasztalattal, amikor megéreztük azt, hogy te szeretsz bennünket, és hogy megkeresel, hogy gondoskodni akarsz rólunk. És ez a plusz szeretet, amit ebből nyerhetünk, ez a plusz erő, ez add meg, Urunk, hogy nálunk is arra legyen fordítva, hogy legeltessük a te juhaidat, a te népedet, hogy szolgálni tudjunk, hogy új erőre kapjunk belőle, új meglátásokat kaphassunk, Urunk, amelyek segítenek jobban megérteni a másikat. Hogy azért az egy összetett kép, amikor ő egy helyzetbe kerül, és az nem arra hív engem, hogy megfedjem pusztán, vagy ítéletet mondjak felette, vagy szabályokat akarjak alkalmazni rajta, hanem inkább arról szól, hogy hogyan lehetne akkor ebből a nehéz helyzetből őt kiemelnem, segítenem, hogy ő lépni tudjon. Hogyan tudom szeretni őt, hogy ő erőre kapjon. Megköszönöm, Uram, hogy így a te néped soraiban nagyobb biztonságban lehetünk, ha ezt gyakoroljuk, mint bárhol máshol lennénk. Segíts, hogy ezt a szolgálatot végezni tudjuk. Segíts, hogy visszataláljunk te hozzád, és újra az az öröm, a miénk legyen, ami eddig talán elveszettnek tűnt, az a belső öröm, az a világra való pozitív rácsodálkozás, ami a szépséget észreveszi, az újra legyen a jellemzőnk. És ezzel az örömmel tudnánk egymásra tekinteni, bízva abban, hogy amikor eljössz, akkor majd magadhoz veszed a mi életünket, és ott leszünk te veled. És együtt dicsőíthetünk azért, amit tettél értünk, és amiben mi is eszközök lehetünk, hogy mások életében megtegyünk. A te fiad nevében kérjük ezt. Amen. Mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervatatlan koronáját. A mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek szeretete legyen és maradjon velünk. Amen.